Jó estét kívánok, Ignát Márk vagyok, az aréna vendége Navracsics Tibor, felkért miniszterelnök helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta meg kívásokat.
Jó estét kívánok, köszönöm a kívást.
Jelentős változtatások, változások készülnek a kormányzati szerkezetben. Ennek egy részét már tudjuk. Amit tudunk az az, hogy lesz a miniszterelnök, lesz egy miniszterelnökség, és lesz miniszterelnök helyettes, ami az eddigiekhez képest legalábbis változás. Hogyan kell ezt lefordítani a napi kormányzati munka szintjére, nyelvére? Kinek mi lesz a feladata?
Hát talán a legegyszerűbb megközelíteni onnan a magyarázatot, hogyha abból indulunk ki, hogy itt a központi közigazgatás szívében, a miniszterelnök körüli intézményrendszerben igyekeztünk egyfajta profiltisztítást végrehajtani. Korábban a miniszterelnöki hivatal, amely még a 80-as években, tehát még a szocializmusban kezdte tulajdonképpen a pályáját elődintézményeit tekintve, és aztán a 90-es évektől kezdve fokozatosan bővült, ugye Stumpf István nevéhez köthető 1998-tól, hogy úgynevezett kancelláriává alakult, vagyis már-már minisztériummá. Eredetileg a miniszterelnököt segítő intézmény, apparátus volt. Időközben azonban egyre több olyan hatáskör került hozzá, amely a kormányzati koordinációval kapcsolatos hatáskör volt, feladat volt, illetve olyan feladatok, amelyek valamiért a központi kormányzati érdekben jelentek meg, azaz nem ágazati érdekben helyezték el, hanem vagy fontosságánál fogva, vagy pedig a több ágazatot érintő horizontális jellegéből adódóan úgy döntöttek, hogy inkább az igazgatás középpontjába kerül.
Tud példát mondani erre? Ezek olyan feladatok, amik egyébként fölöslegesek, vagy csak nem ott van a helyük?
Nem fölöslegesek, én úgy gondolom, hogy nem fölöslegesek. Most is lesz olyan feladat a közigazgatási és igazságügyi minisztériumban, amely nem szorosan véve közigazgatási vagy igazságügyi feladat, és szorosan nem is a kormányzati koordinációhoz tartozó feladat, azonban jelentőségénél fogva kiemelt, vagy éppenséggel minden ágazatot érint, és ezért nem akarjuk egy terület minisztériumához besorolni, ilyen a civil, vallásügy és etnikai kisebbségek, magyarországi etnikai kisebbségekkel foglalkozó terület, vagy pedig éppességgel lehetne azt is mondani, hogy a társadalmi felzárkózás terület, amelyet sokan azonosítanak a roma integrációval, mi szeretnénk ennél bővebben gondolkozni erről, valóban a kiemelt jelentőségű ebből a szempontból a roma közösségek reintegrációjának vagy integrációjának elősegítése, de emellett minden leszakadó társadalmi csoport és leszakadó térség felzárkózását ösztönözni kívánja. Ezek olyan területek, amelyek nem azonosíthatók önmagában csak gazdaságpolitikával, csak oktatással, csak kultúrával, hanem összkormányzati érdek, és ezért gondoljuk, hogy oda kerül. A miniszterelnöki hivatalban is voltak ilyen területek. Azonban az utóbbi időben már egyre inkább összemosodott, és egyre inkább elmosódott a kontúrja ennek a miniszterelnöki hivatalnak, és összemosódott a miniszterelnököt segítő politikai jellegű munka és a kormány elsősorban kormányzati koordinációval foglalkozó kormányzati politikai közigazgatási munka. Ezt kíséreljük meg most ismét szétválasztani, amennyiben a miniszterelnökség a miniszterelnök politikai központja tulajdonképpen, a miniszterelnök mellett működő politikai központ, vagy Varga Mihály vezetésével, aki államtitkárként fogja vezetni ezt az apparátust, ez kimondottan a miniszterelnök személyéhez kötődő és az ő politikai szerepéhez kötődő feladatokat látja el, és leválik az a feladatkör mennyiség, amely alapvetően a kormányzati koordinációval és az állammal, azaz a központi közigazgatással foglalkozik, ez az a közigazgatási és igazságügyi minisztérium, amelyet én fogok vezetni, hogy a kormányzati koordináció hatékonyabbá váljon és tisztább legyen, ezért miniszterelnök helyettesi beosztással.
Még egy picit a miniszterelnökségről, tehát mik azok a feladatok, amelyek a miniszterelnök politikai szerepéhez kapcsolódnak?
Hát egyrészt mondjuk a rendezvények szervezése, a miniszterelnök rendezvényeinek szervezése, a miniszterelnök kommunikációja, ugye lesz a miniszterelnöknek személyes szóvivője is Szijjártó Péter személyében, illetve azok a speciális mondjuk úgy, hogy megjelenési formák, vagy kommunikációs csatornák, amelyeknek egy részét már Orbán Viktor bejelentette, gondolok itt a nemzeti konzultációra, tehát nemzeti konzultáció szervezése, lebonyolítása, az ehhez szükséges politikai háttér, és általában azt mondanám, hogy a kormányzás politikai irányának távlatos megszabása. Egy kicsit, amikor kérdezik, akkor azt is szoktam mondani, hogy ha ez nem tűnik nagyképűnek, a mi személyes viszonyunkban, tehát Orbán Viktor és az én közöttem lévő személyes viszonyban, ennek van már előképe, hiszen az elmúlt 4 évben én úgy voltam a Fidesz Magyar Polgári Szövetség frakcióvezetője, hogy közben Orbán Viktor a Fidesz KDNP frakciószövetségének az elnöke volt, ami azt jelentette, hogy a mindennapi döntéshozatal, a napi politika és a frakciónapi működtetés az én felelősségem volt, én irányítottam a frakciót, a politikai irányok, a stratégiai politikai irányok és egy-egy nagyobb jelentőségű politikai kérdésben való döntés pedig Orbán Viktoré volt.
De akkor a miniszterelnök nem fogja napi szinten koordinálni a kormány munkáját?
Készen kell arra állnunk, hogyha a miniszterelnök nem akar napi szinten beleszólni a kormányzati munka koordinálásába, akkor a miniszterelnök helyettes irányításával ez is működjék. Én úgy gondolom, hogy a miniszterelnöki szerepnek nem feltétlenül része az, hogy minden kérdésben ő döntsön, és minden mondjuk tárcák közötti konfliktusokban, egyeztetésekben részt vegyen, mindenben ő legyen az aktor, hanem egy jól működő kormányzati apparátusnál, és ez lenne a mi célunk, olyan decentrumok, olyan alcentrumok alakuljanak ki, adott esetben ezek lennének a miniszterek, illetve a miniszterelnök helyettes irányításával az esetleges egyeztetések, amelyek megkímélik a miniszterelnök, illetve akár a kormány plenáris ülését is attól, hogy feltorlódjanak ott az ügye.
Akkor mi lesz az ön dolga? Ugye akkor, ha jól értem, a miniszterelnök helyettes az nem azért van, hogy helyettesítse feltétlenül adott esetben a miniszterelnöket, vagy nem csak azért van. Ugye régebben volt egy ilyen hallgatólagos miniszterelnök helyettes, annak idején általában a belügyminiszter volt az.
Igen, részben ez is feladat. Tehát abban az esetben, hogyha a miniszterelnök külföldön tartózkodik, beteg, vagy szabadságon van, akkor nyilvánvalóan a miniszterelnök helyettes ellát helyettesítő feladatokat is. A hétköznapokban a kormányzati koordináció, másrészt pedig, mint tárcavezető miniszter, tehát ez már nem a miniszterelnök helyettesi pozícióhoz kötődően, mint tárcavezető miniszter azt mondanám, hogy az állam mai állapotának javítása, hiszen akár a közigazgatást, akár az igazságügyet nézzük, két olyan klasszikus állami feladatról van szó, azt is mondanám, hogy jogi központú feladatról van szó, hiszen mind a kettő joggal foglalkozik a maga módján és a jogérvényesítéssel, amelynek a végső pontja végül is egy működőképes állam megteremtése vagy újrateremtése.
Miért kell ehhez, hogy önt valamilyen szinten kiemeljék a miniszterek közül?
Mert az volt az eddigi időszakban, ugye 1998 és 2002 között a tapasztalatunk, hogy egyrészt az eseti jellegű megbízások, másrészt pedig az informális megoldás, amely a miniszterelnök hivatalt vezető minisztert próbálta kiemelni a kormányzati koordinációból, ez nem bizonyult eléggé hatékonynak. És hogy egyértelműbb legyen a helyzet, ezért általában is az a célunk ezzel az új kormányzati szerkezettel, hogy átláthatóbb és egyértelműbb legyen minden, ezért úgy gondoltuk, hogy nevén nevezzük a gyereket. A kancellária miniszter ne csak informális miniszterelnök helyettes legyen, vagy a miniszterek között az első, hanem akkor nevezzük nevén, hogy ő egy miniszterelnök helyettes, ami egyébként juttatásban nem különbözik a minisztertől, kimondottan csak a hatáskörök és a pozíció szempontjából tartottuk fontosnak, hogy kiemeljük a miniszterelnök helyettes személyét.
Konkrétan mire lesz jó ez a hatáskör, mert akkor nyilvánvalóan a miniszterelnök helyettes dolga nem pusztán az lesz, hogy összehívja a kormányüléseket és azokat levezesse. Nála futnak össze a minisztériumok dolgai, illetve ő adja az irányokat a minisztériumoknak?
Ha lényeges és stratégiai irányról van szó, akkor ez a miniszterelnök feladata. A miniszterelnök helyettes inkább alkalmazó. A miniszterelnök által meghatározott irányokat, vagy adott esetben a kormány által meghozott döntéseket kell, hogy végrehajtassa a tárcákkal, illetve úgy is fogalmazhatnék, hogy első fokon döntéshozó, tehát amennyiben tárcák között valamilyen elrendezendő vagy eldöntendő ügy van, akkor a miniszterelnök helyettesnek kell első fokon eldönteni ezt, amennyiben ő ezt nem tudja megoldani, akkor kerüljön csak a miniszterelnök elé. Tehát tehermentesítő szerep. Igazán a koordináció jelentős mértékben, a koordinációnak éppen az a lényege, hogy tehermentesítsük a kormányzati központokat, úgy, mint a kormányülést, vagy úgy, mint éppenséggel magát a miniszterelnököt, aki így meg tud maradni egy végső döntő fórumnak.
minisztériumok szintjén, hogyan fognak működni a minisztériumok? Azt mondta Orbán Viktor, hogy miniszternek politikusokat keresse, vagy keresett. Államtitkárok lesznek a szakemberek.
Egészen pontosan Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ha valaki miniszter, akkor nem hisz abban, hogy pusztán szakértő lenne. Aki elmegy miniszternek, az szükségképpen politikus, még ha szakpolitikus is.
Azt mondta, hogy mellékesen nem baj, ha ért ahhoz a területhez.
Ez így van, és ennek láthatjuk példáját az elmúlt években is, hogy nem olyan jó, hogyha valaki egyáltalán nem ért ahhoz. Ez így van, de maga a szerep olyan, hogy politikusnak kell lennie. Mi úgy gondolkodunk, egy kicsit a brit és a francia kormányzati rendszer mintájára, hogy a miniszter egy nagyobb területet átfogó, integráló személyiség, politikai vezetője annak a nagyobb területnek, és mellett az államtitkárok azok, akik a mi elképzelésünk szerint erősebb szerepet fognak játszani, mint a mostani államtitkárok, akár a szakállamtitkárokat, akár a politikai államtitkárokat vesszük alapul, akik egy-egy ágazatot vezetnek, vagyis vannak olyan területek, ahol az államtitkár valójában a régi, tehát a mostani kormányalakítás megelőző miniszteri szerepeket látják el sok esetben, azzal a különbséggel, hogy áll fölöttük egy miniszter, aki integrálni tudja az egymás mellett lévő, adott esetben egymással összefüggő szakpolitikai területek szempontjait.
Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag visszajönnek a régebben meglévő közigazgatási államtitkárok?
A közigazgatási államtitkárokat mindenképpen vissza akarjuk hozni. Az egyik alapvető megfontolásunk az volt, amikor az egész kormányzati felkészülési munkát kezdtük, hogy a 2006-ban a Gyurcsány kormány által bevezetett új megoldás nem vált be. Nem vált be az a megoldás, amely főosztályvezetői szint fölött megszüntette a közigazgatási karriert, és helyette politikusokat tett akár a szakállamtitkári, államtitkári, hát főleg pedig természetesen a miniszteri pozícióra. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy a minisztériumokban vissza kell hozni a közigazgatási államtitkárt, aki nem politikus, nem politikai szerepet játszik, hanem az ő dolga az, hogy a minisztérium szakapparátusának működéséhez biztosítsa a feltételeket, irányítja tulajdonképpen a minisztériumon belüli közigazgatást, és a döntés előkészítésben a mi elképzeléseink szerint fontos szerepük lenne, azaz ahogyan az 2006-ot megelőzően is létezett, a közigazgatási államtitkárok fóruma értekezlete és a közigazgatási államtitkárok egyeztetései a készülő jogszabályoknál tulajdonképpen a szakmai minőség garanciáját kell, hogy jelentsék.
Hogyan oszlik meg a munka a miniszterek és a közigazgatási államtitkárok között, és hogyan oszlik meg a felelősség?
Én úgy gondolom, hogy a közigazgatási államtitkár, mint említettem, egyértelműen a minisztérium szakmai igazgatásáért és szakmai vezetéséért felel. A miniszter, illetve az egyes ágazatot vezető államtitkárok feladata az, hogy a politikai részben a kormányprogramból, részben pedig a miniszterelnök által meghatározott lépésekből adódó politikai irányvonalat érvényesítsék, és ennek megfelelően irányítsák a minisztériumot, a minisztérium szakmapolitikai működését.
Az ő munkájukat ki fogja összefogja valaki? Ezt azért kérdezem, mert ugye korábban, amikor még közigazgatási államtitkárok voltak, akkor működött olyan rendszer, hogy minden fontos döntés, vagy minden fontos változtatás csak azután kerülhetett a kormány ülés elé, miután a közigazgatási államtitkárok azt átnézték, és rendben találták.
Igen, mi itt úgy terveznénk, hogy visszaállítanánk ezt a rendszert, visszaállítanánk ezt a fórumot, és visszaállítanánk ebből adódóan azt is, ami valóban ebben a helyzetben is létezett, mi szerint a közigazgatási és igazságügyi minisztérium közigazgatási államtitkára egy kicsit, akár csak a miniszter, ahogyan integráló és koordináló feladatot lát el, ugye a közigazgatási államtitkárok között a közigazgatási és igazságügyi minisztérium közigazgatási államtitkára látná el ezt a koordináló feladatot, vagyis ő hívná össze ezt a közigazgatási államtitkári értekezletet, ő szervezné meg ezeket az egyeztetéseket, és végső soron ő felelős azért is, hogy a közigazgatási államtitkári értekezlet által jóváhagyott jogszabályok megfeleljenek a szakmaiság követelményeinek.
Ugye a nyilatkozataival elég lesújtó véleményt fogalmazott meg a közigazgatás jelenlegi színvonaláról. Valahol hallottam egy ilyen megfogalmazást, hogy az elmúlt években nem közigazgatás, hanem közakadályozás volt, ezt nem tudom mennyire tartja találónak. Hogyan lehet újjászervezni ezt a közigazgatást?
Hát ez egy nagy nagyon nehéz kérdés, amin mi is nagyon sokat gondolkozunk. Én úgy gondolom, hogy a állammal kapcsolatban és a közigazgatással kapcsolatban az embereknek két elvárásuk lehet. Az egyik, ami alapvetően a közbizalommal is összefügg, és azt mondanám, hogy egy politikai rendszer, vagy egy társadalom élete szempontjából alapvető fontosságú, annak a hite és az abban való bizodalom, hogy az állam nem magánjavakat szolgál, nem magánjavak érvényesítését szolgálja, hanem a közjót szolgálja. Azaz az állam védője, őrzője és segítője tud lenni valamilyen olyan érdeknek, amely az egész nemzetnek az érdeke. Természetesen ezek absztrakt szinten fogalmazódnak meg. Nagyjából én azt mondanám, hogy egy emelkedő jólét, egy gyarapodó ország az, ami a közjó csúcsa, és aztán ebből le lehet bontani az egyes értékeket, amit az államnak képviselnie kell, de ami nagyon fontos, és amiben az utóbbi években megrendült az állampolgárok hite, hogy a politikának is erre a közjóra kell irányulnia, vagyis egy politikus ne a magán szempontjait, ne a saját csoport érdekeit, vagy gazdasági érdekeit érvényesítse az állami intézményrendszer által, hanem a politikus tevékenységében látszódjon az arra való törekvés, hogy az egész nemzetnek akar jót. És a másik követelmény az állammal szemben szerintem az, hogy segítse az emberek életét, legalábbis ne akadályozza. És sajnos az utóbbi időben valóban azt láthatjuk, hogy az állam, az állammal való találkozás, az ügyintézés az állam intézményein és csatornáin keresztül, ez valójában inkább akadályozza az állampolgárokat a hétköznapi élet élésében. Bizonyára a hallgatók között is sokan vannak olyanok, akiket elfog a gyomorgörcs előző este, hogyha tudják, hogy következő nap valamilyen hivatalba kell menniük ügyet intézni, mert sajnos annyira bonyolultakká váltak az eljárási szabályok, annyira elutasítóvá, tétovává és lassúvá vált a magyar közigazgatás ügyintézési kultúrája, amely megrendítette ezt a hitet is, miszerint az ember könnyen, gyorsan és hatékonyan el tudja intézni a hatósági ügyeit. És én úgy gondolom, hogy ezt a kettőt kell valahogyan helyreállítani. És hogy ezt helyre tudjuk állítani, ehhez egyrészt intézményi megoldásokat kell keresnünk, másrészt pedig magának a közigazgatásnak a kultúráját is meg kell változtatnunk. És itt mind a kettő hosszú folyamat, és mind a kettő bizonytalan kimenetelű folyamat. Tehát én most nem tudom
ezt mit jelent, hogy a közigazgatás kultúrája?
Ez azt jelenti, hogy igenis a magyar közigazgatásban is meg kell jelennie, vagy bizonyára megjelent, de dominánssá kell válnia a polgárközpontú közigazgatásnak.
Magyarul az ember ne azt érezze, hogy a hivatalban packáznak vele, hanem hogy segítenek.
Így
van. Ez mind múlik.
Ez, hát sajnos azt kell mondanom, hogy sok esetben magán a köztisztviselőn, az ügyintézőn múlik, aki tudom, hogy frusztrált, nem tudom, anyagi problémái vannak, családi problémái vannak, de én magam is voltam köztisztviselő, magam is dolgoztam közigazgatásban, dolgoztam bíróságon, voltam közalkalmazott, gyakorlatilag a közszféra nagyon sok területét kipróbáltam, és pontosan ismerem a magyar közigazgatásnak azt a, hát nevezzük úgy, hogy bájosan slampos kultúráját, ahol az ügyfél gyakorlatilag lerázandó ellenfél. Valamit ki kell találni, hogy az ügyet ne kelljen befogadni, mert azzal utána csak problémák vannak, igazolásért vissza kell küldeni, további illetékbélyeget kell leróni, és nem segítek neki, másik hatósághoz küldöm el, nem veszem be az iratát, és én továbbítom. Számos olyan dolog van, amelyet mindenki emlékszik a hétköznapi ügyintézésből, ezek kulturális problémák, és ezt meg kell tudnunk változtatni ahhoz, hogy ez egy jól működő közigazgatás legyen.
Bocsánat, ennek nyilván nem csak kulturális okai vannak, hanem nyilván vannak olyan okai is, hogy a hivatalnokok gyakran érzik úgy, hogy az ő munkájuk is annyira nehéz a különböző szabályok miatt, hogy nem tudják rendesen elvégezni, és egy idő után, ahogy mondta, a frusztrációjukat az állampolgáron, az ügyfeleken élik ki. Milyen intézkedések kellenek ahhoz, hogy a hivatalnokok frusztrációját oldjuk?
Így van, ezek az intézményi feltételek. A másik része, én úgy gondolom, hogy mindenkötő jogszabályok, eljárási jogszabályok egyszerűsítésére van szükség. Általában a jogszabályok egyszerűsítésére arra készülünk, hogy áttekintjük a közigazgatási és természetesen az igazságszolgáltatást érintő joganyagot is, és ahol lehet, ott szeretnénk egyszerűsíteni magukat az eljárásokat. Egyrészt, hogy gyorsabbá váljon az ügyintézés, könnyebbé váljon az ügyintézés, másrészt, hogy átláthatóbbá váljon. Ez a gyorsaság biztonság, az átláthatóság, egyébként a korrupció elleni küzdelemben is fontos szempontok lehetnek. És úgy gondoljuk, hogy az intézményi átalakítással is lehet ezt szolgálni, ha egyszerűbbé válik maga az intézményrendszer. Bizonyára a hallgatók is tudják, hogy például a megyei szinten több mint 30 úgynevezett dekoncentrált szerv van, amely a különböző minisztériumok alárendelt területi feladatokat ellátó szakigazgatási szervek. Ez borzalmasan nagy szám. Ezt valahogyan egyszerűsíteni, átláthatóvá kell tenni, az ügyfélszolgálati irodákat jobban megközelíthetővé, akár nyitvatartási idejüket tekintve, akár fizikai megközelíthetőségüket tekintve, jobban megközelíthetővé kell tenni a polgárok számára, lehetővé kell tenni olyan megoldásokat is, amelyek megakadályozzák azt, hogy a polgárok mondjuk a munkában eltöltött idejük rovására tudjanak csak ügyeket intézni. Számos nyugat-európai országban már bevezették azt, hogy mondjuk inkább a boltok nyitvatartására emlékeztető nyitvatartási idővel működnek ügyfélszolgálati irodák, azaz lehetővé válik, hogy az embernek ne a munkaidejéből kelljen elvenni időt ahhoz, hogy valamit el akar intézni, hanem a munkaideje után is be tud menni egy ilyen ügyfélszolgálati irodába. És végre minden választáson, tudom, elhangzik az egyablakos ügyfélszolgálat és a többi ilyen ígéret, amely már ilyen varázsszóvá válik a magyar közigazgatásban, de tényleg meg kell tudnunk valósítani azt, hogyha állami szervről van szó, akkor az állami szervek kommunikáljanak egymással. Magyarán ne a polgárt küldjék el másik intézményhez, hanem fogadják be azt az iratot, azt a kérelmet, és ők küldjék meg az állam másik szervének.
Meg a másik kifejezés, amit varázsszerűen szoktak emlegetni, más területeken is az életpálya modell. Hát, hogy a közigazgatásban lehet-e felvázolni valami olyan ívet, ami vonzóvá teszi ezt a pályát?
Szeretnénk. Ennek a nyilván nehéz helyzetben vagyunk, mert igazán vonzóvá anyagilag tudnánk tenni ezt a pályát. De hát most Magyarország nem abban a helyzetben van, hogy bármit is tudnék ígérni, amely meredek javulást ígér az anyagi megbecsültség terén. Most annyit tudunk tenni, hogy ezt az egész életpálya modellt megpróbáljuk a karriervonalban meghosszabbítani ismét. Ugye régen, mint említettem, régen, hát 2006 előtt a fogalmazótól a közigazgatási államtitkárig lehetett gondolkodni, hogyha valaki a közszolgálatába állt, és azt mondta, hogy közigazgatási karrierre adja a fejét. Ma ez csak főosztályvezetői szintig vezet, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha valaki ügyes, okos, rátermett, akkor mondjuk 30-32 éves korára elérheti a főosztályvezetői szintet, és onnantól választania kell, hogy vagy politikai pályára lép, hogy szakállamtitkár vagy államtitkár lehessen, vagy pedig ott megreked, vagy elmegy a piacra. És én úgy gondolom, hogy vissza kell adni ezt a lehetőséget a helyettes államtitkár és a közigazgatási államtitkári pozíció visszahozatalával, illetve azt kell figyelembe vennünk, mert én azt hiszem, nagyon sok frusztráció származott abból is a közigazgatásban dolgozók számára, hogy nem veszik a jogalkotók és a közigazgatással dolgozó politikusok is, nem veszik figyelembe azt, hogy tipikusan a közigazgatásban dolgozók, a közért dolgozók és a piacon dolgozók, a magánérdekekért dolgozók habituálisan is különböznek a legtöbb esetben. Aki elmegy a közigazgatásba, azt az esetek túlnyomó többségében nem a gyors meggazdagodás vezérli, hanem egyfajta altruista, nem annyira önérvényesítő magatartást, hanem inkább altruista magatartást tanúsítanak, ők valóban a közérdek akarnak dolgozni, jogszabályokat akarnak érvényesíteni, betartani, és egy kiszámítható életet akarnak, nyugodt, kiszámítható életet. Aki elmegy a piacra, az általában önérvényesítő, kreatív, innovatív, és nem akar kiszámítható életet, éppen a rugalmasság, az ötletszerűség jelenti sokszor számára a vonzást. Én úgy gondolom, hogy miközben a közigazgatásban lehet ötvözni ezt a kettőt, de mint az elmúlt 4 év is mutatta, sok esetben több kárunk van abból, hogyha a közigazgatásra rá akarjuk erőltetni a piaci mentalitást. Ugyanis a közigazgatásban dolgozó, becsületes, jól teljesítő, tehetséges emberek számára sok esetben idegen ez az önérvényesítő, profitra törő cápa magatartás, amely pedig a piacon elengedhetetlenül szükséges.
A szünet után innen folytatjuk, az Aréna vendége Navracsics Tibor, felkért miniszterelnök helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter.